Erős vár a mi Istenünk. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a drága gyülekezetet. Mindenek előtt hadd olvassam föl a hét igéjét, ezzel is köszöntve a gyülekezeti tagokat. Zsoltárok könyvének 130. fejezetéből a 4. vers így hangzik: nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Ezzel az igével köszöntöm tehát a drága gyülekezetet, a kedves testvéreket, és ma családi istentisztelet van. Ez azt jelenti, hogy az októberben születetteket szeretnénk majd köszönteni, egy-egy igével megáldani őket, és megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel hadd köszöntsem gyülekezetünkben, aki úgy gondolom, hogy azért nem idegen, sőt, ha lehet így fogalmazni, akkor a mi fiunk, a nyíregyházi gyülekezetnek a fia, neveltje, Horváth Hegyi Áront, aki elfogadta a meghívásunkat, és ő fogja a mai ige szolgálatot végezni. Hálásak vagyunk, hogy itt vagy, örülünk neked, és adja az Úr, hogy valóban eszközként lehessen itt, és az az ige, amit az Isten a szívére helyezett, a mondani való, az valóban eljusson egészen a szívünkig. Isten áldja meg a mai alkalmunkat, hogy az ő dicsőségére legyen, és gyülekezetünk épülésére, és a megkezdett éneklősó verszakát énekeljük el, és készüljünk együtt a liturgiára. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram kiállhat meg előtted, de nálad van a megbocsátás, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja az én lelkem, és reménykedem ígéretében, mert az Úrnál van a kegyelem, és nála bőségesen van megváltás. Ahogyan könyörül az Atya az ő fiain, úgy könyörül az Úr az őt félőkön. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, Te érted gondolataimat, mielőtt bűnvallásra nyitom számat. Nem is bizakodom semmi másban, mint a Te bűnbocsátó kegyelmedben. Reáld magamat, cselekedjél velem irgalmat szerint, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Mindenhol a Imádkozzunk lélekben és igazságban.
Istenünk, oltalmunk és erősségünk, hallgasd meg gyülekezetet könyörgését, és mivel a hitet te ébresztetted bennünk, add, hogy amit hittel kérünk, megkapjuk tőled, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen.
Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet hitel és figyelem el azt a szent igét, amelyet egyházunk elő mai vasárnapra kijelölt számunkra, oltár előtt ige felolvasásaként, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak a Filippiekhez írott levelének első fejezetében, a harmadik verstől a következőképpen. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is, az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. Boldogok, akik hallgatják, de meg is tartják Isten beszédét. Válaszul erre az ígére most magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk azt a Máté írása szerinti evangélium 18. fejezetében, a 21. verstől a következőképpen. Akkor Péter odament Jézushoz, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki, még 7-szer is? Jézus így válaszolt: Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10,000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenit, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és azt mondta neki: Fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak, elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá: Gonosz szolga, elengedte minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atyafiának. Ez Isten írott igéje. Amen. Ünneplő nyíregyházi gyülekezet, testvéreim a Krisztus Jézusban! Egy olyan példázat van most előttünk, ami hasonlóan a többi példázathoz, vagy Jézus megszólalásaihoz nagyon hamar feszültséget teremt az ember és az isteni gondolkodás között. És eszünkbe juthat az az ige, az az Ézsaiás ige, amit maga az Úr mond: Az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én utaim nem a ti utaitok. Ezzel azt akarja Isten mondani, ismervé jól az embert, hogy az ember nagyon másképpen gondolkozik, mint ő, a Teremtő Úr. Nagyon sokszor észrevesszük Jézusnak a megnyilvánulásaiban, hogy ellene mond a vele beszélőknek. Ha beszélők fehéret mondanak, akkor Jézus feketét kénytelen mondani, és fordítva, fekete hangzik el, Jézus mondja a fehéret. És nem azért, mert ő szeret kötekedni, nem azért, mert ebben leli örömét, hanem az embernek mindig rosszak a kérdései, és rossz gondolataink vannak, amelyeket valakinek helyre kell tennie. És leginkább nem ember az, aki helyre teszi az emberi gondolatokat, hanem Isten az, aki mindent a maga helyére tud tenni. Péter kérdése is tulajdonképpen rossz. Jó, hogy megkérdezi a megbocsátással kapcsolatban Jézust. Kit is kérdezzem? Kérdezi azt, aki legjobban ért ahhoz, hogyan kell megbocsátani. De rossz a kérdés, mert ő számtanilag közelíti meg ezt a kérdést. Hányszor bocsássak meg atyám fiának, aki vétkezett ellenem? Hányszor? Mi is ugyanebben a bűvöletben élünk, a számoknak a bűvöletében. Szeretünk statisztikát készíteni, szeretjük intervallumon ábrázolni a dolgainkat, szeretünk skálákat felállítani, 1-5-ig, 1-10-ig, vagy éppen 100-ig. Szeretjük a határokat, és szeretjük, hogyha megmondják nekünk, hogy mennyi.
És bizony sokszor szent dolgokkal is így vagyunk. Számszerűsíteni akarjuk azt, amit nem szabad és nem lehet. Ilyen az Isten tisztelet. Elbírom képzelni, fogadni nem meldik, mert nem szoktam, de elbírom képzelni, hogyha hazamennek a testvérek, akkor mi lesz az első kérdése az otthon lévőknek, akik otthon maradtak? Ugye az lesz a kérdés, hogy hányan voltatok? Beszéljünk az Isten tiszteletről, hányan voltatok? Aztán a következő kérdés talán az, hogy és hányan vettek úrvacsorát? Hányan mentek el a végén, és hányan maradtak az úrvacsora szentségére? Vagy azt, hogy mennyi volt a persenypénz múlt héten, amit a lelkész kihirdetett. Vagy a bentfentes már azt is tudja, hogy most mennyi volt a persenypénz. Aztán végül talán az a kérdés is elhangzik, hogy és milyen hosszan beszélt a pap. Ezek rossz kérdések, testvérek. Nem ebben kell mérni az Isten tiszteletet. Csak nem ezért jövünk, hogy számszerűsítsük mindazt, ami nem számszerűsíthető. Ha már érdekel az, hogy hányan voltunk, inkább arról beszéljünk, hogy kik voltak ott az Isten tiszteleten. Kikkel együtt hallgattuk Isten igéjét. Kiknek örültünk, akik lehet, hogy már régen nem voltak közöttünk, most itt, ismét itt voltak. Vagy kik azok, akik nem voltak. Lehet, hogy megint nem volt valaki. Lehet, hogy már hónapok óta nem láttam valakit. És talán feladatom lenne, hogy én utána járjak, és hívjam szeretettel Isten közelébe. Hogy hányan vesznek úrvacsorát, nem az a kérdés, hanem hogy én vettem-e, és komolyan gondoltam-e azt az öt kérdést, vagy ítéletet ittam és ettem, talán megint, mert megint nem tudtam komolyan venni, mert megint mással voltam elfoglalva. A persenypénz kapcsán sem az összeg, hanem az a lényeg, hogy megadtam-e Istennek azt, ami az Istené. Én. Nem a másik, hanem én. Megadtam-e azt? Vagy megint fukar voltam? Vagy megint feledékenységből nem volt nálam a pénztárcám, vagy a zsebemben sem semmi? Mert én mással foglalkoztam. És hogy mennyit beszél a pap, nem a hossz a lényeg, hanem hogy mi hangzik el. Inkább azt kéne megkérdezni, hogy miről volt szó. Összetudjuk-e foglalni vasárnapról vasárnapra, talán éppen a családi ebéd meghitt intimitásában, az asztal körül azt, amiről szó volt az ige hirdetésben, az Isten tisztelete. Vagy beszélünk sok-sok fölösleges dologról. Nem arról van szó, hogy el kell ismételni mondatról mondatra az elhangzottakat, de a tartalmát, amit üzent nekem ma Isten. Én sem tudom elismételni az elmúlt évtizedek ige hirdetéseit, amit hallottam, egyik másikra emlékszem, ami nagyon szíven ütött. 13 éve, 14 éve, 2002-ben nyárnak egyik vasárnapján volt egy ige hirdetés, ott ültem valahol. Nem tudom, miről volt szó. Tudom, hogy az ige Ézsaiás elhívás volt, Ézsaiás 6-ból. De azt tudom, hogy akkor Isten engem megszólított. Akkor irányított engem a teológia irányába. Nem tudnék idézni egy mondatot sem, egy gondolatot sem, de valamit mégis kaptam. Hát testvérek, így kéne hallgatni az igét, nem mintha én példa lennék. Csak ez a saját példám. Nyitott füllel, és nyitott szívvel és értelemmel. Mi az, amit ma Isten akar nekem mondani? Isten helyére akarja tenni a dolgokat. A rossz kérdéseinket el akarja felejtetni, hogy a jó kérdéseket tegyük fel. És így történik ebben a példázatban Péterrel is. A rossz kérdését Jézus kiigazítja, és próbálja arra rávezetni és rádöbbenteni, hogy mit is kéne a megbocsátással kapcsolatban kérdezni. Sokszor más teszünk, akár az ige hirdetéseink, vagy a templomi együttléteink középpontjában, mint amit kéne. Itt van ez az ünnep, amit a gyülekezet idén ünnepel, tegnap a maga napján 230 éves templom szentélés ünnepen voltunk együtt, magam is itt lehettem. Visszatekintünk az elmúlt 230 vagy 260 évre, elmondjuk, hogy mit tettek az elődeink, hogy mennyi mindent tettek az elődeink, ezeket talán számosítani is tudjuk, de ott van az a veszély, hogy megragad az ünneplésünk ennyiben. És megint csak arról beszélünk, hogy mi mennyi. És emberivé válik az ünneplés. Pont abban a hajlékban, amit arra épít az egyház, a gyülekezet, hogy itt Isten dicsérjük. Az ember kerül középpontba, az ősök ebben az esetben. Jó, ha az is elhangzik, hogy miért tették ezt az ősök. És hogyan jutottak el odáig, hogy ezt meg tudták tenni. Miért tették? Azért tették, mert komolyan vették Istennek a kegyelmét. A kegyelmi időt. És a lehetőségeket, amelyeket kaptak abban az időben. Éppen a világi vezetéstől. Szabad templomot építeni. Szabad a vallást szabadon gyakorolni. Akkor tegyük meg. Ne halogassuk. Tegyük meg, mert lehet. És lehet, hogy lesznek idők, amikor nem. Beszéljünk erről, ahogyan Isten teremti az alkalmakat. És ahogyan Isten az embereket elindítja. És így válhat az ünnepünk igaz Isten tiszteletté. Mert minden mögött Isten van. Aki nem csak a teremtésnek az ura, hanem a történelemnek is az ura. Ő irányítja a szálakat. Jézus tehát leleplezi Péternek a rossz kérdését. És a hányszor helyett inkább azt mondja, hogy Péter, azt kérdez, hogy miért? Azt kérdez meg, hogy miért kell megbocsátanom 70-szer, 7-szer is. Mintha Jézus azt mondaná Péternek, hogy Péter, ne számold. Arra kérlek, hogy ne számold, hogy hányszor bocsátasz meg. Mert ha számolod, akkor az régen rossz. Akkor az olyan, mintha te számon tartanád, hogy te mennyire jó ember vagy. És elvárnád azt, hogy neked ugyanannyiszor megbocsássanak. És így megvan az a kísértés, hogy te felhánytorgasd embereknek régi bűneit, amit már ő is megbánt, Isten előtt is megbánt, te is megbocsátottál, aztán újra előveszed, azért, mert számolsz. Ne számold. Azzal foglalkozz, hogy miért kell megbocsátanom nekem számolatlan módon. És a példázatból kiderül, Jézus válaszából, hogy azért, mert Isten is számtalanszor megbocsát az embernek. Nem, mintha Isten nem tudna számolni. Pont az, aki kitalálta a számolásnak a művészetét, és adta az embernek az értelmet, hogy tudjon számolni és alkotni. Isten nem számol. Sőt, azt mondja az ige, hogy ha megbánjuk bűneinket, akkor Isten annyira elfelejti, hogy a tenger mélyére dobja. Nem foglalkozik vele. Engedi, hogy újat kezdjünk. Vele és az embertársainkkal egyaránt. Nekünk is ez az indulat kellene, hogy legyen a szívünkbe. Nem számolunk, hanem rendezzük a dolgokat Istennel és embertársakkal, és tovább lépünk. Lesz még mit ismét megbocsátani, attól ne féljünk. Minek előttünk tolni ezt a sok-sok haragot, ezt a sok-sok ügyet, ami egyszer csak akkorává növi ki magát, hogy elnyom, és ki se fogok arról látni, és nagyon nehéz lesz rendbe hozni az életemet. A másik feszültség ebben az igében, az első ugye a rossz kérdésnek a feszültsége, hogy rossz a kérdés. A másik feszültség ott van, amikor azt gondolja ez az adós szolga, hogy ő ezt a hatalmas, mérhetetlen adósságot rendezni tudja. Hogyan viselkedik a király előtt ez az adós szolga, akinek mellesleg a 10 000 talentumnyi adóssága egy mérhetetlen szám. Ha kiszámoljuk, ez körülbelül 200 000 évnyi napszám. Ez úgy jön ki, hogyha a napszám az egy drachma, és beszorozzuk a drachmát a talentummal, átváltjuk, 200 000 év alatt keres meg egy napszámos ennyi pénzt. Legyünk nagyvonalak. Mondjuk azt, hogy ez egy tehetős szolga. Talán 10 drachmát keresett naponta. Még mindig 20 000 évről beszélünk. Legyünk még nagyvonalúbbak. Mondjuk azt, hogy 100 drachmát keres. Ez már egy nagyon tehetős valaki. Az is 2000 év. Isten azt akarta érzékeltetni ezzel a példával, hogy megfizethetetlen. Bármennyire is ki akarjuk számolni, bármennyire be akarjuk bizonyítani, hogy már pedig emberileg rendezhető. Jézus azt mondja, hogy nem. Ez az adósság nem rendezhető, olyan mérhetetlenül nagy. És mégis ez a szolga pimasz módon haladékot kér. Légy türelmes, és megfizetem azt, amivel tartozom. Micsoda arrogancia, micsoda pimasság azt gondolni, hogy az embernek van esélye arra, hogy rendezze azt, ami rendezhetetlen. De milyen jó, hogy akivel ő szemben áll, egy irgalmas király, az embert nagyon jól ismerő király. Ő nem ad időt. Ő nagyobbat ad. Kegyelmet. És azt mondja, hogy nem kell megfizetned semmit. Nem adlak el téged, sem a feleségedet, sem gyermekeidet, nem veszem el a jószágaidat. Megmarad az életed úgy, ahogy van. Aztán ez a szolga, és ez a harmadik feszültség ebben a történetben. Úgy megy el, szinte hallom a fütyűrészésnek a hangját, mintha mi sem történt volna. Mert amint találkozik az első adósával, jól belerúg. Börtönbe jutatja a sokkal kisebb adóssága miatt. Mintha elfelejtette volna, hogy ismét milyen kegyelmet gyakorolt vele a király. Micsoda hálátlanság. Hol van itt a hűség, amivel tartoznék annak a királynak, aki nekem mindent elengedett. És mielőtt még valaki azt gondolná, hogy ez a történet, ez a példázat, ez egy szép régi 2000 éves olvasmány, hadd mondjam azt a testvéreknek, hogy rólunk szól ez a történet. Mi vagyunk a gonosz szolgák. Hányszor van az, hogy megtapasztaljuk Istennek a kegyelmét, a bűnbocsátó szeretetét, talán át is éljük azt a felszabadulást, amit jó lenne minden nap átélni. Maga Luther mondja, hogy az egész élete a keresztény embernek legyen bűnbánat. Nem csak olykor-olykor, amikor úrvacsora van, megbánom, leteszem, aztán visszamegyek, mintha mi sem történt volna. Amikor a parázna asszonyt Jézus megmenti a megkövezéstől, ismerjük a történetet. Mindenki kezéből kiesik a kő, mindenki szelszélet, hazamennek lógó orral, hogy ma nem lesz kövezés. Jézus ott marad a bűnös asszonnyal. Mit mond neki? Menj el, de többé ne vétkezz. Ezt mondja nekünk Jézus. Elengedem a bűnödet, nem kell megfizetned, mert úgy sem tudod. Menj el, de többé ne vétkezz. Amikor azt mondjuk az egyik gyónási kérdés kapcsán, hogy igyekezem, igyekezel ezután Isten akarata szerint élni. Úgy gondolom, hogy sokszor hazudunk. Talán amikor a partban állva, talán ülve ezt mondjuk, lehet, hogy komolyan gondoljuk. De amint kilépünk a templom ajtón, eltelik fél óra, ahogyan a példázatban ez történt a szolgával, jön az első kísértés, az első próbatétel, és puf, elesünk, megbukunk. Az igyekezetünk már sehol se sincs, mintha a templomban maradt volna az igyekezetünk. Mintha csak annyit kéne igyekezni, míg a templomban ücsörgök, vagy az úrvacsora véget nem ér. Istennek ez a mérhetetlen kegyelme hálára és hűségre kéne, hogy indítson bennünket. Mit is enged el nekünk Isten, esetleg, ha még nem világos a példázatból? Isten konkrétan a bűnnek a zsoldját engedi el nekünk. A halált. Mert a bűneset óta az ember életnek a következménye, a bűn következménye az, hogy az embernek meg kell halnia. Mert elfordult Istentől. Ez az az adósság, amit az ember nem tud kifizetni. Nincs az az érdem, nincs az a kincsestár, nincs a szenteknek az a kincsestár és jótéteménye, amiből én markolhatnék és odaadhatnám Istennek, hogy na nesze, ki vagy fizetve, tisztázzuk a dolgot. Nem lehet tisztázni érdemekkel és emberi dolgokkal. És ez a mérhetetlen kegyelem, amit Isten ad az embernek, nem kell megfizetned, mert nem tudnád megfizetni. De érezd azt, hogy ez kötelez téged valamire. Menj el, és ugyanúgy bocsáss meg másoknak, akik ellened vétettek, ahogyan én is megbocsátok neked. Mert ez szabadságot ad számodra. Ez egy olyan boldogságot ad, amit emberektől nem kaphatsz meg. Sokszor az ember rossz szabadságra vágyódik. Hogy két mondatot mondjak a mai ünnepünkről. Arról emlékezünk meg október 23-án, hogy hogyan vágyódtak az őseink a szabadságra. Hogyan akartak az elnyomás alól felszabadulni, és akiket kell hazaküldeni. És hogyan akartak úgy élni, hogy minden szabad. Kimondani, tenni, összegyülekezni. Mi itt a templomban nem csupán egy ilyen szabadságról beszélünk, nem csupán arról a szabadságról, amitől szeretnénk szabadulni emberként, társadalomként, az éppen aktuális kormány alól, vagy az ellenzéktől. Van-e sokkal nagyobb szabadság, amire vágyódhatunk? És van egy dolog, amitől meg kell szabadulnunk. A Tesszalonikaiakhoz írott levélben ezt így fogalmazza Pál apostol. Várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Testvérek, legyen az a vágy a szívünkbe, hogy ettől az eljövendő haragtól szabaduljunk meg. Ez a harag Isten haragja, amit utolsó ítéletkor önt ránk, önt azokra, akik nem hittek benne. Akik pedig hisznek benne, azok megmenekülnek ettől a haragtól. Megszabadulnak Istennek a haragjától. Milyen jó lenne, ha mi is így tudnánk egymást felszabadítani a harag alól. Azzal, hogy tudunk megbocsátani, hogy nem hánytorgatjuk fel a régi bűnöket, a régi tévedéseket, akár szándékosak, akár nem szándékosak. Miért? És legyen ez a kérdésünk, hogy de miért? Miért 70-szer, 7-szer? Azért, mert Isten is számolatlanul megbocsát a bűnbánó embernek. A bűnbánó embernek. Mert annak lehet hirdetni a bűnbocsánatot, aki előtte megbánja bűneit. A bűnbocsánatot nem csak úgy dobálják. Azt kapja meg kézhez, aki kéri bűnbánó szívvel, és aki elfogadja. Kedves testvérek, kívánom azt mindannyiunk számára, hogy így tudjunk ebből a kegyelemből élni. A kegyelem által élni. Értsük meg, hogy mit jelent ez. Nem könnyű megérteni. De Isten nem a titkok Istene. Elmondja számunkra azt, ami ahhoz szükséges, hogy mi az ő útján járjunk, az örök élet útján járjunk. Vágyódjunk arra, hogy megismerjük ezt a drága kegyelmet. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük, hogy te hűséges Isten vagy. Annak ellenére, hogy mi hűtlen szolgák vagyunk, és oly sok bennünk a gonoszság. Számoljuk a másik gonoszságát, a másik tévedéseit, magunk életét pedig nem merjük előtted kitárni, mert félünk, hogy leleplezel bennünket, és hogy nekünk is azt fogod mondani, hogy hűtlen gonosz szolga vagy. Adj nekünk ahhoz bátorságot, hogy meghalljuk ezt a szót, mert te nem elítélni akarsz bennünket, hanem mindannyiunkat meg akarsz menteni az örök haláltól, a kárhozattól. És azt akarod, hogy már itt a földön belekóstoljunk a mennyeknek, országának az ízébe, hogy veled éljünk, veled békességben, és ezáltal embertársainkkal békességben. Add, hogy ez valóság legyen életünkben. Add meg azt a te kegyelmed által. Amen.
Ezúton szeretnénk megköszönni Horváthegyi Áron pásztori és Sámson házai lelki pásztorúnak a szolgálatát. Köszönjük szépen, hogy itt volt közöttünk. A hirdetéseket hadd olvassam föl, gyülekezeti alkalmakat hirdetek. Zene és áhítat lesz ma este 18 órától a nagy templomban. Közreműködik gyülekezetünk énekkara, valamint Szita Miklósné oboán, Kis Benedek Máté furuján, Kis Zoltán orgonán, dr. Kovács László Attila orgonán és mint karnagy. Szeretettel hívjuk a testvéreket a templomunk felszentelése 230. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepi zenés áhítatra. Illetve ehhez kapcsolódóan hadd hirdessem az énekkar számára, hogy ma délután 5:30 órakor tart próbát a gyülekezeti teremben. Babamama klub indult gyülekezetünkben, a foglalkozásokat kedd délelőttönként 10-től 11 óráig a gyülekezeti teremben tartjuk. Szeretettel hívjuk az édesanyákat, édesapákat, nagyszülőket, kisgyermekeikkel együtt. A 210 éves evangélikus Kossuth Lajos gimnázium csendes napja lesz október 28-án pénteken. A 11 órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten dr. Fabinyi Tamás püspök hirdeti az igét. Reformációi sorozatot tartunk október 24-től, tehát holnaptól péntekig, 18 órai kezdettel a gyülekezeti teremben. A sorozat részletes programja szórólapon a kijáratnál megtalálható és elvihető. Reformáció ünnepén október 31-én a református testvérekkel közös ünnepi istentiszteletet tartunk, 18 órakor itt a nagy templomban. Gyülekezés 17 órától a református templom előtt, és énekelve vonulunk át a templomunkhoz. Szeretettel hívjuk a testvéreket erre a különleges alkalomra, a reformáció 499. évfordulóján. Gyülekezetünkben októberben beindult a konfirmációi oktatás, ahova természetesen még be lehet kapcsolódni. A konfirmációs órák helye, időpontja és a lelkész neve a kijáratnál kitett szórólapon elvihető és a hirdetőkben is olvasható. Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy október 30-án jövő vasárnaptól áttérünk a téli időszámításra, ami számunkra azt jelenti, hogy az esti alkalmak 17 órától lesznek megtartva. Amikor ettől eltérünk, azt fogjuk hirdetni. Isten békessége, mely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Kedves testvérek, engedjék meg először, hogy azt elmondjam, hogy Isten különös kegyelmének, ajándékának tartom azt, hogy 60 évvel ezelőtt a Budapesti Műszaki Egyetem harmadéves hallgatója lehettem, és ott részt vettem ezekben az eseményekben, úgyhogy személyes tanú is vagyok. Szeretném egy Zsoltár idézettel érzékeltetni az akkori hangulatunkat, érzésünket, nem csak nekünk volt ez az érzésünk, budapesti, miskolci, debreceni, szegedi egyetemistáknak, hanem egész nemzetünknek. 126. Zsoltár. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók, akkor szánk megtelt nevetéssel, és örömkiáltás volt a nyelvükön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. A következő verset szeretném azok emlékére elmondani, akik 60 évvel ezelőtt hősies harcban vesztették életüket, azoknak az emlékére, akik sortüzek áldozatai lettek, és akiket a megtorlás időszaka alatt ártatlanul kivégeztek. Ezt a verset Márai Sándor 1956-ban New Yorkban vetette papírra. Mennyből az angyal, menj sietve a fagyos, üszkös Budapestre, oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem ragyog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék, szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról, csattogtass szaporán a szárnyad, repülj, suhogj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik most a világról, ahol gyertyafény világul. Meleg házakban terül asztal, A pap ékes szóval vígasztal. Sejempapír, zizeg, ajándék, bölcs szó fontolgat, okos szándék, csillag szóró villog a fákról, angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el nekik, mert ez világ csodája, egy szegény nép karácsonyfája a csendes éjben égni kezdett, és sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi, egyik érti, másik nem érti. Fejük csóválják, sok ez, soknak. Imádkoznak, vagy iszonyodnak, mert más lóg a fán, nem cukorkák. Népe Krisztusa, Magyarország. És elmegy sok ember mellette, a katona, ki szíven döfte, a farizeus, ki eladta, aki háromszor megtagadta, vele mártott kezet a tárba, 30 ezüst pénzért kínálta, s még gyalázta, verte, szitta, testét ette, és vérét itta. Most áll és bámul a sok ember, de szólni hozzá senki nem mer. Ő sem szól már, nem is vádol. Nézd, mint Krisztus a keresztfáról. Különös ez a karácsonyfa, ördög hozta, vagy angyal hozta. Kik köntösére kockát vetnek, nem tudják, hogy mit is cselekszenek, csak orrontják, nyínak, gyanítják ennek az éjszakának a titkát. Mert ez nagyon furcsa karácsony, a magyar nép lóg most a fákon. És a világ beszél csodáról, papok papolnak bátorságról, az államférfi parentája, megáldja a szentséges pápa, és minden rendű népek, rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett, miért nem pusztult ki, ahogy kérték, miért nem várta meg csendben a végét, miért, hogy megsapasadt az égbolt, mert egy nép azt mondta, elég volt. Nem érti ezt az a sok ember, mi árat meg itt, mint a tenger, miért remegtek világrendek. Egy nép kiáltott, aztán csend lett. És most kérdik, mi történt, ki tett itt csontból, húsból törvényt. És kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik ők, akik örökség kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság. Angyal, vidd meg a hírt az égből. Mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor, a költő, a szamár s a pásztor. Az alomban, a jászol mellett, ha az élet elevent ellett. A csodát most is ők vigyázzák, lehelletükkel állnak stázsát, mert csillag ég, hasad a hajnal, mondd meg nekik, mennyből az angyal.
Drága gyülekezet, kedves testvérek, ahogy említettem, a Horváth-hegyi Áronnak a szolgálatát szerettem volna és szeretném megköszönni. És Áron hosszú éveken keresztül volt a püspök mellett, mint püspöki titkár. És ő nagyon-nagyon jól ismeri dr. Favinyi Tamást, és sikerült kipuhatolózni, hogy neki még nincsen meg a legújabb könyve, Tamás püspök könyve, a Kötényes Isten, és engedje meg a kedves gyülekezet, hogy ezt ajánljam is a gyülekezet figyelmébe. Ebben ez egy igehirdetési kötet, igehirdetések az irgalomról és a vigasztalásról. Ez a könyv egyébként megvásárolható a lelkészi hivatalban munkanapokon. És engedd meg, kedves Áron, hogy itt beleírtam, hogy ne tud még véletlenül se tovább ajándékozni, de engedd meg, hogy köszönetet mondjunk a szolgálatodért, és tényleg hálásak vagyunk, hogy itt voltál közöttünk. És akkor, hogy az elején említettem, hadd kérjem meg azokat, akik októberi hónapban látták meg a napvilágot, hogy legyenek olyan kedvesek, fáradjanak ide előre, és Áront megkértem, hogy egy-egy igével áldja meg a születésnaposokat, akik fölmerik vállalni, hogy a sláger mondja, hogy megint egy évvel öregebb lettél. Hogyha valaki szeretne áldást kapni, várjuk szeretettel, jöjjenek ide az oltár elé, és valóban őket szeretnénk megajándékozni egy-egy igével, igéslappal. Kérem, hogy fáradjanak ide előre.
Légy te az első nékem, irányítsd életem. Lelkeddel töltsd be szívem, újíts meg te. Többé nem kell félnem, ha nem maradsz én bennem, az életem üre. Tudom, hogy tested vérzett, kínok köszön vedett. A Golgotán folyt véred, eltörli már értem, hogy miért tetted. Ha elhagy minden ember, te itt vagy mellettem. Kérlek, légy. és töltsd be szívemet. Gyenge vagyok ember, megkavar az élet, nem tudom a szívem meggyógyítani. Sok, ami fájhat, én nekem is másnak, nélküled a lelkem porszem szélvízben. Vagyok ember, megkavar az élet, nem tudom a szívem meggyógyítani. Sok, ami fájhat, én nekem is másnak, nélküled a lelkem porszem szélvízben.
Need.
a szívem, kemény föld, pusztaság lett, tört most föl itt a szívem, száraz kút, áslemére,
pedig csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk neked ezért a mai alkalomért, és valóban, ahogy ebben a csodálatos énekben énekeltük, itt a szívünk. Látod, hogy milyen kemény tud lenni ez a szív, mennyi meg nem bocsátás van mögöttünk, mennyi mulasztás, kemény föld ez a szív. De hálásak vagyunk azért, hogy ezt a kemény földet, ezt a kemény szívet fel tudod törni. Hálásak vagyunk azért, hogy ígéreted szerint ezt a kemény szívet, ezt a kő szívet, ezt hús szívvé tudod cserélni. És Urunk, láttasd meg velünk, hogy milyen a szívünk, milyen a gondolkodásunk, milyen az életünk. Köszönjük, hogy a mai ige hirdetésben is szembesítettél bennünket ezzel, hogy hány ilyen meg nem bocsátás van mögöttünk, hányszor striguláztunk, hányszor felróttunk másoknak dolgokat, hányszor keménykedtünk, és hányszor volt kemény a szívünk a másikkal szemben, és hányszor nem a békességet munkáltuk. Bocsásd meg! Bocsásd meg, mert sokszor azért tettük és tesszük ezt, mert fel sem értük, hogy te mit bocsátottál meg. Hogy számtalanszor, te, aki a hajunk szálait is számon tartod, számtalanszor, megszámlálhatatlanul megbocsátasz nekünk. És mi nem tudjuk értékelni, és ezért nem tudjuk elengedni a másiknak a vétkét, bűneit. Hordozgatjuk magunkkal ezeket a sértettségeket, és nincs megbocsátás, és nincs békesség, mert nélküled nem is lesz. Urunk, könyörgünk azért, hogy ezt a békességet munkáld, és ahogy olvashatjuk az igében, azt az útmutatást, iránymutatást, hogy bocsássatok meg egymásnak, mint ahogy is Isten is megbocsátott nektek Krisztus Jézusban. Azt tudunk, hogy így tudjuk ezt mi is naponként gyakorolni. És Urunk, ebben a gyülekezeti közösségben is szeretnénk imádkozni a békességért. Látod, hogy hányszor feldúlt szívvel jövünk alkalomra, mennyi feszültség, mennyi fel nem oldott pillanat, mennyi nehézség, amit hordozgatunk magunkkal a szívünkben. Urunk, add, hogy a békességet tudjuk munkálni, és a békesség hírnökei lehessünk. És Urunk, ebben a családi közösségben is szeretnénk eléd vinni népünket, nemzetünket. És Urunk, megvalljuk azt, hogy sokszor nem mentünk eléd bűnbánattal. Ahogy nemzeti imádságunkban is mondjuk, de sokszor nem így van, hogy megbűnhötte már a nép a múltat, jövendőt. Hogy sokszor mennyire nem igaz ez, hogy nem tudtunk megbűnhődni, hogy nem tudtuk letenni, hogy nem tudtuk megbánni, nem tudtunk feloldozást nyerni, mert rossz helyen kerestük. Imádkozunk népünkért, nemzetünkért, egyházi és világi vezetőinkért. Imádkozunk a mai megemlékezésekért, szerte az országban és határainkon kívül. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy ahol az Úr lelke, ott a szabadság, ott az igazi szabadság. És ezért vágyunk a te lelkedre, a te lelked munkájára is. És Urunk, egy gyülekezet közösségeként szeretnénk eléd vinni a gyászolókat, akikre rávetült a halál árnyéka. Szeretnénk hálát adni azokért az évekért, évtizedekért, amelyeket adtál elhunyt testvéreink életében. És szeretnénk imádkozni a gyászolókért, az itt maradottakért. Imádkozni, hogy adj számukra vigaszt és reménységet, és adunk, hogy ott tudjuk állni mellettük, a gyászban, a fájdalomban, a nélkülözésben, a hiányban. Urunk, kérünk azért, hogy légy velük. Imádkozunk a nélkülözőkért, akiknek nincsen meg a mindennapi betevő falat, akik éheznek, szomjúhoznak. Imádkozunk azokért, akik magányosak, akik egyedülállók, akikre nincsen senki, aki rányissa az ajtót. Urunkat, hogy érzékenyek legyünk a másik szenvedésére, nyomorúságára. És Urunk, szeretnénk itt hálát adni a születésnaposokért. Mi itt az oltár előtt nem magunkat ünnepeljük, hanem neked adunk hálát. Neked adunk hálát elsősorban, és szeretnénk emlékezni a szülőkért, akiktől az életet kaptuk. Legyen áldás ezen az ünnepen, és ezen a hálaadáson is. És Urunk, szeretnénk hálát adni elődeinkért, akik komoly fáradozással, odaadó munkával tették le ennek a drága lelki hajléknak az alapjait. És mert te indítottad, és ahogy olvashattuk a mai igében is, te munkáltad az akarást elődeinkben is, hogy felépítessék ezt a csodálatos épületet, ezt a lelki otthont, ezt a hajlékot, amely alkalomról alkalomra, hétről hétre otthont ad ennek a drága gyülekezetnek. És teret ad az igének és a kegyelemnek. Urunk, imádkozunk ezért a drága gyülekezetért. Imádkozunk az evangélikus egyházért, püspökeinkért. Szeretnénk eléd vinni Áront. Itt köszönjük meg az ő szolgálatát neked is. És imádkozunk ő érte, az ő drága hitvesért, gyermekőikért. Áld és oltalmazd őket azon a helyen, ahová te helyezted őket, hogy áldott eszközeid lehessenek. És Urunk, sok minden van a szívünkön, de a tőle tanult imádságban mindezt hadd foglaljuk össze. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenek népe, végezetül pedig helyetekről fennállva vegyétek az Úr áldását.
Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcáját te feléd, és adjon neked békességet.
Thank you.
Szeretnék áldott szép vasárnapot, hetet kívánni mindannyiuknak. Isten áldja meg önöket, Erősváram mi Istenünk.